Réged.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az ár és csökkentés fenntartása mellett döntött szerdai ülésén a kormány, ezt jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, az ár és csökkentés fenntartása hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz. A januári 2,1%-os adat is jól mutatja, hogy ez hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben a háztartási cikkek és az élelmiszerek esetében is. A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, értik a multik profit érdekeit, de úgy gondolják, hogy ezzel az állásponttal szemben az árak fékén tartása a magyar kormánynak és a magyar embereknek is az érdeke. Március 16-a után nem kell kényelmi díjat fizetni a mobiltelefonos parkolás után, ezt közölte Sojmár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Az államtitkár jelezte, a mobiltelefonos parkolást eddig a kényelmi díj terhelte, azzal, hogy ezt eltörlik, évente összesen 3 milliárd 500 millió forint marad az autósok zsebében. Sojmár Károly Balázs emlékeztetett, tavaly szeptemberben az e-matrica után törölték el a kényelmi díjat, ami évente 2,5 milliárd forint megtakarítást jelent. A két intézkedéssel együtt összesen 6 milliárd forintot hagynak az autósok zsebében, fogalmazott az államtitkár. Az Építési és Közlekedési Minisztérium széleskörű szakmai egyeztetések keretében tekinti át az új KRESZ tervezetét, valamint az arra beérkező észrevételeket. A kerékpáros szervezetek javaslatainak áttekintésével folytatódott a közlekedési szabályok finom hangolása, közölte a tárca. Az Építési és Közlekedési Minisztérium által szervezett workshop mintegy 30 résztvevőjének, kerékgyártó János az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési stratégiáért és hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta, az új KRESZ alapelvben is megfogalmazott célja a gyengébb közlekedők védelme és a biztonságosabb közlekedés feltételeinek megteremtése, ezért a kerékpáros közlekedés szabályain a tervezet számos kérdésben változást javasol. A közlemény szerint Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár elmondta, az új kreszt nyilvánosságra kerülését követően a kerékpáros szervezetekkel már egyeztettek, amelynek eredményeként 39 pontos javaslatcsomagot küldtek meg előzetesen a minisztérium részére. Ezekről szólt a legutóbbi egyeztetés. Az új kreszt véleményezésére szolgáló workshop sorozat folytatódik, a következő alkalom témája a közlekedésre felkészítés feladatai lesznek. Az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt az idei január, ezt közölte a Hungaromet ZRT. Az év első hónapjáról készített elemzésben azt írták, a hónap középhőmérséklete országos átlagban mínusz 1,71 század Celsius fok volt, ami 1,22 század fokkal elmarad az 1991 és 2020 közötti évek átlagától. Öt enyhe január után volt ismét átlag alatti hőmérsékletű az év első hónapja, és az elmúlt 15 évben csak a 2017-es január volt hidegebb. Az elemzés szerint az ország egyik részén mínusz 1 és mínusz 3 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél magasabb értékek délen, alacsonyabbak északon fordultak elő. Arról is írtak, hogy a száraz decembert követően a 2026-os év csapadékosabban kezdődött, a havi csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján 46,2 mm, ami 41%-kal meghaladta az 1991 és 2020 közötti évek 32,7 mm-es átlagát. A legtöbb csapadék a déli-délkeleti vármegyékben hullott, ahol sokfelé a 60 mm-t is meghaladta a havi csapadék. Az ország északi felén kevesebb esett, például az Alpok alján nagyobb területen 25 mm alatt maradt a hónap csapadék összege, írja a Hungaromet ZRT közleménye. Vasárnapig tart az a közúti ellenőrzés sorozat, amit a rendőrség hétfőn indított Magyarország teljes területén. Az országos akció az ittas és bódult járművezető kiszűrését célozza, az alkohol és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében. Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel, fogalmaz a rendőrségi közlemény.
Az időjárásról.
Pénteken északnyugat felől folytatódik a felhőzet szakadozása, csökkenése, a felhő átvonulások mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északkeleti részeken maradhat legtovább felhős az ég, az északnyugati szelet nagy területen gyakran élénk, helyenként erős lökések kísérik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 10 és 15 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
Nevetés tőlőd, levegő repülőt húz. Csoda ég, relatív ki a túsz, le lett könnyű ét, árad szét a szavakon túl. Kinyílik az égbolt, ha van eleje semmi gond, akarom az ég diktált, a szél meg új témát. A film zene ez legyen, ha leperek az életem, bevetés tődött, betű fut a fő.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, február 16-áig lehet jelentkezni a tavaszi érettségi vizsgákra, a május-júniusi érettségi vizsgákra. Erről és ehhez kapcsolódóan beszélgetünk a következő percekben Fazekas Róberttel, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumának igazgatójával, akit tisztelettel köszöntök. Köszönöm, hogy beszélgethetünk ebben a témában.
Kezdjük csókolom, jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok arra, hogy erről egy pár gondolatot elmondjak. Az a kétszintű érettségi vizsgarendszer, amelyik most a diákjaink vizsgáznak, az 2005 óta létezik. Ennek az volt az első számú érdekessége, hogy a korábbi középiskolai érettségi, és az tőle teljesen független, részben független egyetemi felvételi, most az érettségi rendszerében egyesült. 2005 óta, tehát 21 éve diákjaink folyamatosan már ebben a rendszerben vizsgázhatnak. Közben voltak kisebb változtatásai ennek az érettségi vizsgarendszernek. Elsősorban az egységesítés érdekében léptek előre. Voltak, amikor tantárgyakat kellett megváltoztatni, mert új tantárgyakat vezettek be, gazdagították vele a lehetőségeket, és elavult tantárgyakat pedig kivettek. Azután volt egy kisebb változás azért is, mert a középfokú oktatásban élesebb különbség alakult ki a szakképzés és az általános gimnáziumi képzés között. Amiről most érdemben tudunk beszélgetni, ez a gimnáziumi érettségi rendszere, amelyik egy rendkívül rugalmas és egyben nagyon jól összehasonlítható rendszert terem, tehát a diákoknak a teljesítményét nagyon jól objektivizáltan tudja visszaadni.
És akkor ennek részleteiről kérdezem itt a továbbiakban igazgató urat, hogyha kezdhetjük onnan, hogy kik jelentkezhetnek érettségi vizsgára.
Az idősebb generációnak teljesen természetes volt az, hogy megtanult a 4 év alatt a gimnázium leckét, és a végén pedig egy érettségit tett. A 2005-ben bevezetett új kétszintű érettségi rendszerben ebben is van egy pici változtatás, ami 2017-ben újabb változtatást élt meg. Ez az újabb változtatás van most is életben, aminek az a lényege, hogy a tanulók az idegen nyelvből nem kell, hogy végig tanulják 4 éven keresztül az ismeretanyagot, hanem osztályozó vizsgákat tehetnek a 11. 12. év anyagából, és hogyha ezt megtették, akkor előhozott érettségi vizsgát tehetnek, amelyik egyfajta vizsgatípus, amikről majd később még szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Ugyancsak vizsgázhatnak a diákok azokból a tantárgyakból, amelyeknek befejeződött a képzési rendje, tehát akik 9-ben, 10-ben tanultak egy tantárgyat, és az érettségi vizsgatárgynak az alapja, akkor ők 10. után már jelentkezhetnek ezekből a tantárgyakból érettségi vizsgára. Általában nem javasoljuk nekik, hiszen ezek a természettudományos tárgyakat jelentik, amelyekben 11-ben még lehetőség van gazdagítani az ismereteket, tovább érik bennük a tananyagtartalom, és utána is ráérnek bőségesen elmenni érettségizni.
Egy technikai kérdéssel, hogyha folytathatjuk, hogy hol, hogyan lehet kell benyújtani ugye a jelentkezést.
Igen, megint nagyon éles különbséget kell tennünk azok között, akik még az iskolákkal jobb viszonyban vannak, és azokkal, akik már nem tanulnak az iskolákban. Azok, akik az iskolában vannak, tehát tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, és végigmentek a középiskolás éveken, tehát 12-esek, ők most rendes érettségi vizsgára fognak jelentkezni február 16-áig. A 16-a az egy különleges dátum, egy hétfő, egyébként a határidő az 15-e szokott lenni. Ez a rendszer rugalmasságát is egyfajtaképpen visszaigazolja, egy lehetőség van egy nappal később még. Azért fontos a 16-a, mert ez egy jogvesztő határidő, hogy ha addig nem jelentkezik, akkor sajnos utána már nem tud jelentkezni. A végzős diákok azok most rendes érettségi vizsgára fognak jelentkezni. Ezt, amíg kiskorúak, addig a szüleiknek a támogatásával kell végrehajtani, de ha már nagykorúak, tehát betöltötték a 18. életévüket, akkor már ezt önállóan is elvégezhetik. Azok, akik az iskolában tanulnak, egy jelentkezési lapon adják meg az adataikat. Ezen a jelentkezési lapon kell megállapítani azt is, hogy milyen tantárgyakból fognak érettségizni, és milyen szinten fognak érettségizni, de van közép- és emelt szintű érettségi vizsga lehetőség. És meg kell jelölni azt is, hogy írásban és szóban is fognak vizsgázni. Ha valamilyen kedvezményre van lehetőségük, amelyik valamilyen hátránykompenzáció, tehát időhosszabbítás van az írásbelén vagy a szóbelén, akkor ezeket is ezzel a jelentkezési lappal együtt már érdemes elintézniük, és el is kell intézniük. A másik típus az érettségi vizsgázóknak azok, akik már nincsenek tanulói jogviszonyban egy intézmény, oktatási intézménnyel, nekik több lehetőségük is van a jelentkezésre. Az egyik lehetőség, amikor meghirdetnek iskolákat, ahol lehet jelentkezni, illetve a kormányhivatalban jelentkezhetnek középszintű és emelt szintű érettségi vizsgára is.
Különböző szempontokból is fontos, hogy középszinten vagy emelt szinten történik az érettségi, hogyha ennek jelentőségéről szólna.
Nagyon szívesen. Ugye 2005-ös érettségi vizsgarendnek az volt az egyik fő sajátosság, hogy két szinten vizsgázhatnak a diákok. Az első szint, ez a középszint, ennél magasabb szintű az emelt szint. A korábban érettségizőknek összehasonlításképpen tudom elmondani azt, hogy a középszintű az az érettségi típus, amit az iskolában a saját tanáraink előtt tettünk le, a saját iskolánkban írtuk meg hozzá a szükséges dokumentumokat, az emelt szintű érettségi pedig az, amikor elmentünk az egyetemre, és ott felvételiztünk, és hallgattak meg, mint egyetemi oktatók. Ennek a szubjektumát igyekeztek a 2005-ös bevezetéssel egy kicsit csökkenteni, az emelt szintű érettség is egységessé teszi a tanulók teljesítmények az értékelését, tehát most ott tartunk, hogy akár középszinten, akár emelt szinten vizsgázik valaki, egészen biztos, hogy központi elvárások szerint történik az ő vizsgájának a lebonyolítása is, az értékelése is. Így összehasonlíthatóvá válnak a tanulói teljesítmények. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen tantárgyakból érdemes egyáltalán vizsgázni, miből kell, miből érdemes, miből lehet vizsgázni. A gimnáziumban tanuló gyerekeknek úgynevezett közismereti tantárgyaik vannak. Ezekkel találkoztunk már általános iskolában és nem csak a gimnáziumban. Akik a szakképzésben tanulnak, nekik pedig úgynevezett szakmai tárgyakból is van lehetőségük érettségit tenni. A gimnáziumban mindenkinek, általában az érettségiben mindenkinek kötelező három tantárgyból érettségiznie, hogy milyen szinten azt magának választja ki. Az első tantárgy az a magyar nyelv és irodalom, a második tantárgy a matematika, a harmadik tantárgy pedig a történelem. Ebből mindenki érettségizik. A negyedik tantárgy ugyancsak kötelező, de azt, hogy melyik idegen nyelvből érettségizik, azt már a tanuló fogja kiválasztani. Amelyiket jobban tudja a gimnáziumban tanult két nyelv közül, azt választhatja ki, vagy amelyikből középfokú nyelvvizsgát akar szerezni egy emelt szintű érettségével, vagy amelyiket jobban szereti. Tehát ennek megkötése nincsen, de egy idegen nyelvű érettségnek lennie kell. És van egy ötödik tantárgy, ez a szabadon választott tantárgy. Ebben az esetben azt szoktuk javasolni a diákoknak, hogy vegyék figyelembe azt, hogy a továbbtanulásuk szempontjából melyek azok a tantárgyak, amelyet a kiszemelt felsőoktatási intézmény érettségi pontként fog nekik majd számítani. Így aztán nagyon sok diák már a továbbtanulása szempontjából választja ki az ötödik tantárgyat.
Még itt ugye a pontszámításnál is van jelentősége az érettségi típusának.
Akkor egy kicsit beszéljünk még bővebben a szintekről is, a közép- és emelt szint különbségeiről. Majdnem minden tantárgyból van közép- és emelt szintű érettségi vizsga. Majdnem minden tantárgynak van középszinten írásbeli és szóbeli része is. Néhány tantárgy, ilyen például a matematika, a digitális kultúra nem igényel szóbeli felületet, csak akkor van szóbeli felület, hogyha az írásbeli nem sikerült elég jól Maradjunk ebben a megfogalmazásban. Az emelt szintű érettségek viszont kizárólag csak úgy működhetnek, hogy mindegyiknek van írásbeli és van szóbeli része is. Nagyon különböző a szintenként a vizsgaidő. Középszintű érettségi vizsgáknál az írásbelinek a vizsgaideje általában 180 perc. De ez egy általános érték. Magyarból például 240 perc, az 4 kemény óra, és lehet 120 perc is. Egy délután megrendezett földrajz írásbeli középszinten például 120 perces, tehát 2 óra. Az emelt szintű érettségek minden esetben 4 óra hosszúságúak írásban, és a szóbeliben is vannak különbségek a szintek alapján. A szóbeli érettségi, középszintű szóbeli érettségi mindig a vizsgázónak az iskolájában zajlik, és általában a saját tanárai előtt vizsgázik. Egy nap vizsgázik minden tantárgyból optimális körülmények között, tehát amiből középszinten vizsgáznia kell és szóbeliznie, tehát magyarból, történelemből, idegen nyelvből, a saját tanárai előtt tehet ilyen vizsgát. Ha valaki emelt szintű érettségi vizsgát tesz, és a szóbeli vizsga részre is elmegy, akkor viszont egy független vizsgabizottság fogja majd az ő tudását mérni. Mindig 3 olyan kiváló szakemberből álló vizsgacsoportot állítanak össze a kormányhivatalban, amelyik az emelt szintű érettségit szervezi, akik egészen biztosan nem lehetnek a diákkal semmilyen munkakapcsolatban. Egyszerűbben szólva, a diákot a saját tanárai nem vizsgáztathatják emelt szinten. Ennek is az a célja, hogy objektív legyen az összehasonlításnak a lehetősége. A közép- és emelt szintű érettségi vizsgáknak abból a szempontból is van jelentősége, hogy nem csak az, hogy mennyi ideig tart, hanem abból a szempontból is van jelentősége, hogy hogyan számítják belül a felsőoktatáson a felvételi pontszámokat. Ezt általában nehéz első hallásra megérteni, de megpróbáljuk, hiszen nem csak az érettségi újdonság 2005 óta, hanem az érettségiből számított felsőoktatási felvételi pontoknak is van egy nagyon sajátos rendje. A jelenlegi felsőoktatási rendszerben az alapelv az a 400 pontos rendszer. Ennyit tud szerezni az egyetemi tanulmányokra vágyó hallgató. Ennek a fele, 200 pont, az úgynevezett tanulmányi pontok. A tanulmányi pontok azok két részből állnak. Egyrészt díjazzák azt, hogy hogyan teljesített az iskolában. Az iskolai teljesítményt azt mindig tantárgy utolsó 2 évben tanult eredményéből számítják, ami bekerül a bizonyítványába a vizsgázónak, abból az 5 tárgyból, amelyik neki a tovább tanulásához megjelölte a felvételinél. Ez azt jelenti, hogy a 3 kötelező érettségi tárgyból a 11-12. Évvégi eredményét fogják majd számolni, és minden osztályzat annyi felvételi pontot ér, amilyen osztályzatot kapott a diák. Ha 5-öst kapott, akkor 5 pontot kap rá. Ezt 2 éven keresztül, tehát a 11-12. Éven, aztán az tanult idegen nyelvből is ugyanígy az utolsó 2 tanult év osztályzatát vesszük figyelembe, és a választott tantárgyból is az utolsó tanult 2 évnek az osztályzatát vesszük figyelembe. Ha valaki számolt, akkor tudhatja azt, hogy egy tanév végén 5 tantárgyból legfeljebb 25 pontot lehet szerezni, de miután ez megduplázik, ezért 50 pontja van. És minden pontot megszorzunk még 2-vel. Tehát ez egy kicsit már bonyolultá teszi a tanulmányi pontok számítását, de a lényeg az, hogy az utolsó 2 tanult tantárgyi év eredményéből számítják, és ebből jön össze a 100 pont. A tanulmányi pontoknak a másik 100 pontja az már az érettségi eredményekből származik. Az érettségi eredményeket kétféleképpen adjuk meg, megadjuk osztályzatban 1-5, és megadjuk százalékértékben is. Amikor a tanulmányi pontokat számítják az érettségiből, akkor az 5 érettségi tárgynak a százalékos értékének az átlagát vesszük, és ebből lehet ugyancsak 100 pontot gyűjteni. Tehát van 100 pont a tanulmányi pontokban a bizonyítványból, és van 100 pont az érettségiből. Ez összesen 200 pont lehet. Ezen kívül meghatározunk még érettségi pontokat is, aminek a számítása ennél lényegesen egyszerűbb. Az egyetem megmondja azt, hogy melyik 2 tantárgyból hajlandó számítani a pontokat, a diáknak pedig abból a 2 tantárgyból van érettségi százalékos értéke. A százalékos értéket váltják át a felvételi pontszámmá, tehát 2 tantárgynál ez összesen 200 pont lehetséges. A számításoknál van egy B lehetőség is, amikor nem a tanulmányi pontokat vesszük figyelembe, valaki rendetlenkedett, nem figyelt oda, későn érő típus, gyenge jegyeket szerzett a középiskolában. Ilyenkor lehetősége van, hogy az érettségi pontokat duplázzák meg neki. Tehát abból a 2 tantárgyból szerezze a teljes pontszámát, amit az egyetem megjelölt, hogy abból szeretné számolni a pontokat. Most eljutottunk oda, hogy megmondok a tanulmányi pontokból a lehetséges 200 pont, az érettségi pontokból a másik 200 pont, de a rendszerben lehet szerezni még 100 pontot, amit intézményi pontoknak nevezünk. Az intézményi pontokat a felsőoktatási intézmények külön-külön határozzák meg, ezért van jelentősége annak, hogy melyik diák milyen versenyeken, országos versenyeken indult, vagy nemzetközi versenyeken, milyen sporteredménye van, milyen művészeti eredménye van, mert ez már az egyetemnek a sajátosságaitól függ. Összesen 100 pontot lehet így szerezni, és ebben a 100 pontban az egyetem határozza meg azt, hogy mit számít be. Beszámíthatja plusz pontszámban az emelt szintű érettségét. Beszámíthatja a nyelvvizsgát középfokon vagy felsőfokon. Beszámíthat, hogy valami is különlegeset is mondjunk, mondjuk alapfokú művészeti vizsgának a pontértékét is beszámíthatja. És beszámíthatja természetesen azt, amikor ő maga szervez úgynevezett felvételi elbeszélgetést, és a felvételi elbeszélgetésnek az eredménye alapján adott pontokat is beszámíthatja. Tehát ezek mind-mind valamilyen módon a tanulmányokkal összefüggő pontszámokat jelentenek. Vannak egyetemek, ahol emelt szintű érettségi kell legalább két tárgyból, és vannak olyan egyetemek, ahol vagy egy kell, vagy egy sem kell, ez teljes egészen az egyetemnek a függvénye. Az, hogy milyen szinten vizsgázik valaki, azonban a pontszámításnál sokat jelent, ugyanis most a rendszer úgy épül fel, hogy az emelt szintű érettségi 100%-ot ér, az érettségi pontoknál a középszintű érettségi ennek a kétharmadát éri. Tehát, ha egy diáknak van középszinten is, meg emelt szinten is 100%-os érettségie, az felsőfokú tanulmányainál pontszámítás szempontjából az emelt érettségi pontszám 100%, tehát 100 pont, a középszintű érettségi 100% az viszont 67 pont. Tehát ezzel is arra ösztönzik a diákokat, hogy tegyenek emelt szintű vizsgát. És még mindig nincs vége a pontszámításnak, mert hogy nem csak jutalmazó intézményi pontok vannak, hanem kompenzációs pontok is vannak. Ennek a kompenzációs pontnak az az értelme és a lényege, hogy nem azonos életkörülmények között élő diákoknak szeretnének lehetőséget biztosítani a továbbtanuláshoz. Azok, akik hátrányos helyzetűek, rossz családi körülmények között élnek, vagy többletfeladatot vállaltak magukra a fiatal életük során, ezt valamilyen módon szeretné ez a felvételi rendszer elismerni. Ezek az úgynevezett szociális többletpontok, ahol a hátrányos helyzetért számolhatnak többletpontokat a hallgatóknak, amit igazolniuk kell. Többletpontot lehet szerezni katonai szolgálattal, és ennek az a különlegessége, hogy az alakkiképzés már 16 pontot ér, hogyha valaki szakkiképzésen vesz részt, akkor az még 16 pontot ér, és hogyha még egy ciklust ráhúz a szolgálatban, akkor pedig 64 pontot gyűjthet vele. És ezek nem elérhető pontok, tehát ha valaki annyira ügyes, hogy 200 tanulmányi pontja van, 200 érettségi pontja van, 100 intézményi pontja van, és erre jön még rá a 64 katonai szolgálatért szerzett pont, akkor 564 ponttal is be lehet jutni egyetemre.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Fazekas Róberttel, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumának igazgatójával.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, 2026. február 16-áig lehet jelentkezni a tavaszi érettségi vizsgákra. Ennek apropóján beszélgetünk az érettségivel kapcsolatban Fazekas Róberttel, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumának igazgatójával. Ugye most február van, még van azért néhány hónap, mind az írásbeli, mind a szóbeli érettségig. Ezekben a hónapokban, akik most készülnek ezekre a vizsgákra, mit tanácsolna ugye itt a diákoknak, vagy akár a családjuknak is, a szülőknek is, illetve az elmúlt évek tapasztalatából mi a jellemző, melyik szinten vizsgáznak többen? Például ezt megkérdezhetem itt az önök intézményében, hogy mit preferálnak a diákok?
A diákjaink egyetemi felvételiben gondolkodnak, és igyekeznek a pontokat maximalizálni. Nem szeretnek ezen a helyen kockáztatni, nem jó érzés, amikor 2-3 ponton múlik valakinek a egyetemi továbbtanulása, ezért aki teheti, az emelt szintű érettségét is választ. Vannak olyan továbbképzési helyek, ahol kötelező is 1 vagy 2 emelt szintű érettségét megtenni. Nálunk ennek az aránya az országos arányokhoz képest lényegesen magasabb. Az emelt szintű érettséginek a száma az mindig több, mint ahány diákunk érettségizik. Ezt úgy kell, hogy van olyan diákunk, aki 2, esetleg 3 tantárgyból is emelt szintű érettségit tesz. Természetesen a középszintű érettséginek a száma mindig magasabb, mint az emelt szintű érettségi, hiszen emelt szinten 2, legfeljebb 3 tantárgynak a beszámítására van lehetőség a továbbtanulásnál, viszont 5 tantárgyból kell érettségizni. És ha valaki nem tör a legkurensebb egyetemekre, ha nem elvárás vele kapcsolatban egy külföldi továbbtanulásnál, hogy magasabb legyen az emelt szintű érettségének a száma, akkor ő fókuszál arra az 1-2 tantárgyra, amivel emelt szintű érettségit tesz, és a többi pedig középszintű érettségi vizsgát tesz. A középszintű érettségi vizsgáknak a tematikája, az elvárt mélysége is eltér az emelt szintű érettségi vizsgánál. Az emelt szintű vizsgán mindent tudni kell, amit középszinten, és még azon fölül is vannak elvárások. Ezeket az elvárásokat az érettségi vizsgaszabályzat pontosan rögzíti, és mintha a kérdés arra vonatkozott, hogy mit lehetne javasolni a hallgatóknak a készülésre, hát az egyik legfontosabb érvem az lehetne, vagy az a javaslatom, hogy nézzék meg, mi az, amit tudni kell az érettségén. Ezt nagyon jó összevetni az, hogy mit tanultak már meg az iskolában, és a kettő közötti különbségeket érdemes megkérdezni, hogy mikor fogják tanulni, hogyan fogják gyakorolni, hiszen nem mindegy, hogy milyen rutinnal tud neki menni az érettségi vizsga feladatoknak egy vizsgázó. Egy jó iskolában törekednek arra, hogy az érettségihez hasonló érettségi vizsgán megjelenő feladat típusokkal találkozzon a diák. Ez a legtöbb gimnáziumban úgy gondolom, hogy természetes elvárásként is megfogalmazható, és a gyerekek általában nagy rutinnal mennek neki ezeknek az érettségiknek, köszönhetően annak, hogy a tanárok nem csak felkészültek, nem csak magukkal szemben, nagyon lelkiismeretesek meg a diákjaikkal szemben, nem pontosan tudják, hogy milyen feladattípusok vannak, hiszen évek óta javítjuk ezeket az érettségi feladatsorokat, az emelt szinten is, középszinten is, tehát az elvárásoknak a szintjét, mélységét pontosan tudjuk, ezért igyekszünk a diákokat is ebben az irányban tájékoztatni. De ha valaki ilyen információ hiányban szenved, neki azt tudom javasolni az oktatási hivatal oldalán az érettségi menüpont alatt, utána tud nézni annak, hogy mi az az elvárás, aminek teljesítése kell ahhoz, hogy sikeres eredményes érettségi vizsgát tegyen. Nagyon fontos az, hogy ne kapkodjunk össze-vissza, hanem rendszerben gondolkodjunk. Fel kell mérni azt, hogy mennyi idő van még az írásbelig, fel kell mérni azt, hogy mekkora mélységben ismerjük az anyagokat, melyek azok a tantárgyak, amelyeket számon fognak rajtunk kérni az érettségén, azt mennyire tudjuk, mi az, amit még erősíteni kell, gyakorolni kell, hogyan lehet ezt begyakorolni. Vannak diákok, akik úgy gondolják, hogy az nagyon sokat segít a felkészülésükben, hogyha nem csak a tankönyveknek az ismereteivel találkoznak, hanem mellette különböző piacon kapható érettségi felkészítő tankönyvekkel, könyvekkel, segédkönyvekkel gyarapítják a tudásokat. Itt legyenek azért óvatosak. Azt javaslom, hogy ne essenek abba a hibába, hogy többféle ilyen segédkönyvet is összevásárolnak, gondolván, hogy minél több van náluk, annál jobban fel tudnak készülni, mert ez csak akkor igaz, hogyha rendelkezésre álló időből is szinte korlátlan lehetőségeik vannak. Az idő korlátos, tehát érdemes igyekezni megtanulni a tankönyvi ismeretek, gyakorolni azokat a feladatokat, amelyeket a tankönyvek tartalmaznak, esetleg a hozzánk kapcsolódó feladatgyűjtemények és munkafüzetek. Érdemes felidézni azt, hogy milyen feladatokkal találkoztak a kompetenciamérések során, mert a kompetenciamérésekben található feladatok típusai, azok már az érettségi feladatokhoz hasonló típusúak. Hát azt feltételezem, hogy aki az elmúlt néhány évben ügyesen, megfontoltan készült erre a középiskolai éveket lezáró vizsgára, ő már megfelelő nyugalommal és átlátással rendelkezik a témával kapcsolatban.
És ugye nem csak ebben az előttünk álló, a még előttünk álló időszakban, hanem itt az elmúlt években is erre készültek ugye a gimnáziumban és minden középiskolában is a diákok, és azért az azt megelőző évben ugye magasabb óraszámban is tanulhatnak fakultáció keretében önöknél is ennek a jelentőségéről, hogyha még szólhatunk.
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy amikor a diákok az érettségre készülnek, akkor már azokkal a tantárgyi problémákkal, feladatokkal találkozzanak, ami az érettségén is megmutatkozik. Nagyon sokunknak a fejében a tantárgyi ismeret az főleg lexikai ismeretekhez kapcsolódik, akár történelemből, akár földrajzból, topográfiai nevekhez, térképen való tájékozódáshoz, konkrét dátumokhoz, eseményekhez, személyekhez kötjük az ismereteket, vagy matematikai tapasztalatokhoz próbáljuk gyűjteni az ismereteket. Mindenképpen különbözik a kétszintű érettségi rendszertől a hagyományos tudásfelfogástól abban, hogy nem csak a lexikát kéri számon a diákoktól, hanem ennek a lexikának az alkalmazását is nagyon-nagyon komolyan méri. Ezeket nevezzük kompetenciáknak. A mostani érettségi rendszerünk alapvetően kompetenciát vizsgál, de tantárgyi kompetenciákat vizsgál, és ennek az a célja, hogy láthatóvá tegye a vizsgázó számára, hogy a megszerzett ismereteket hogyan tudja hasznosítani, alkalmazni. Természetes módon ezek olyan sajátos feladat típusokhoz is kapcsolódnak, amelyek egyedi megoldásokat is ajánlanak, de nyilvánvalóan majdnem mindegy, hogy milyen témakörben, csak példaként mondom, majdnem mindegy, hogy milyen témakörben készítenek egy adatfeldolgozást, egy grafikus adatfeldolgozást, milyen diagramot készítenek történelmi időszakról, vagy termelési egységekről, nincsen jelentősége, mert a kérdés az, hogy tudja-e ezeket a vizualizált adatokat értelmezni, tud-e belőle következtetéseket levonni, vagy megfogalmazni. Tehát megváltozott a tudásképünk is, és ennek a megváltozott tudásképnek egy nagyon szép visszatükröződése az érettségi is. Talán a legtisztább formája az új típusú tudásról alkotott véleménynek.
És ahogy már beszélgetésünk elején igazgató úr is utalt rá, különböző fajtái vannak az érettségi vizsgáknak, hogyha picit megmagyarázva felsorolná ezeket a lehetőségeket.
Hát nagyon szívesen, mert azt gondolom, hogy ebben is nagy áttörés történt. A 2005 előtt érettségizőknek volt az érettségi vizsga, és ezen kívül másról nem nagyon beszéltünk. Most ötféle vizsgatípust különböztetünk meg egymástól, két szinten ráadásul. Most már a szinteket nagyjából megbeszéltük, milyen típusai vannak az érettségiknek. Azok a diákok, akik a középiskolai tanulmányokat befejezték, és most május-júniusi vizsgai időszakban vizsgáznak, ők úgynevezett rendes érettségi vizsgát tesznek. Ez leginkább ahhoz hasonlít, hogy 2005 előtti rendszerben érettségizők saját iskolájukban megtettek. Ez a leggyakoribb vizsgatípus. Van az érettségének egy másik típusa is, amikor valamelyik tantárgynak a tanulmányait befejezte korábban, 10-ben, 11-ben, és ő akkor azt lezárja egy érettségi vizsgával, ezt úgynevezett előrehozott érettséginek nevezik. Az előrehozott érettségiben közép- és emelt szintű érettségi vizsga is tehető. De mi van akkor, hogyha valaki annyira megtanulta a tananyagot, és folytatta a fakultáción a továbbtanulását, hogy úgy érzi, hogy ő nem csak középszinten tud ebből érettségizni, hanem emelt szinten is tud érettségizni. Az előhozott középszintű érettségi vizsgát, azt meg tudja ismételni emelt szinten. Ha emelt szinten vizsgázik, azt úgy hívják, hogy szintemelő vizsga, csak középszintű vizsgát tudunk szintemelni. Ugyanabból a tantárgyból neki lesz egy középszintű, meg lesz egy emelt szintű érettségi vizsgája is. A következő vizsgatípus az ismétlő vizsga. Az ismétlő vizsgára azonos szinten kerül sor, tehát ha valaki középszinten már érettségizett, és szeretne még egyszer középszinten jobb eredményt elérni, azt ismétlő vizsgának hívják. Viszont ezt csak akkor teheti meg, ha már van érettségi bizonyítványa. Tehát ez a következő, ez már az iskolarendszeren kívüli vizsga. Van a vizsgáknak két olyan típusa, amit azért teremtettek meg, hogy azok is tudjanak vizsgázni, akiknek valamiért sem a rendes, sem a szintemelő, sem az előrehozott vizsgára nem volt alkalmuk. Ennek az egyik típusa a pótló. Amikor úgy kell gondolkodnunk a vizsgázóról, hogy valami olyasmi történt vele, hogy nem tudta elkezdeni az érettségi vizsgát, vagy nem tudta befejezni az érettségi vizsgát. Az nagyon fontos, hogy a pótló vizsgánál a vizsgázó nem tehet arról, hogy ő nem tudta befejezni, vagy elkezdeni a vizsgát. Ezek mindig valami nagyon objektív dolgok. Mondok rá egy konkrét példát. Az érettségi vizsga napján történik valamilyen közlekedési nehézség, és egyszerűen nem ér be a vizsgázó a vizsgahelyre, elkésik. Ilyenkor az iskola igazgatója mérlegelheti azt, hogy a vizsgázó késése az lehetővé teszi még az írásbeli megkezdését, vagy még aznap délután meg tudja írni, vagy eltekintenek az írásbeli vizsgarésznek a megszervezésétől, és majd ő két szóbelit tesz. Tehát ezt nyilvánvalóan azért találták ki, ezt a pótló érettségi vizsgát, hogy lehetősége legyen akkor is vizsgázni, hogyha ő nem tehet róla, hogy nem tudta elkezdeni. A javító vizsga egy picit más, az már egy kicsit büntetős. A javító vizsga mögött ugyanis nincs meg az a filozófia, hogy nem tehet róla a vizsgázó. Úgy tűnik, hogy az javító vizsgát annak kell letennie, aki tehet róla, hogy nem tudott vizsgázni, mondjuk nem készült fel kellő mélységben, és nem ismeri el kellő mélységben az ismeretanyagot, vagy valamilyen okból nem érkezett meg a vizsgára, amiről ő tehet, elaludt, egyszerűen nem kelt föl reggel, vagy nem sikerült befejezni a vizsgát, amiről ő tehet, kiment a mosdóba, és nem jött vissza. Hát ez már az ő problémája, ilyenkor javítóvizsgának van lehetősége. A pótló és a javítóvizsga között nem csak ez a két különbség van, hogy önhibáján kívüli vagy sem a vizsga, hanem abban is, hogy a pótlóvizsgánál beszámítható minden korábban letett vizsgarész. A javítóvizsgánál a teljes vizsgát meg kell ismételni, tehát abban van egy kicsi elnyebenye.
Ugye, ami most ebben a témában a legfontosabb, amit említettünk mi is, hogy február 16-áig lehet jelentkezni a tavaszi érettségi vizsgákra. Ebből a műsorunkból most néhány perc maradt még hátra. Azt szeretném kérni, hogy itt a február 6-a és 8-a között megrendezett Dürer versenynek a döntőjéről, ami ugye nemzetközi döntő volt az intézményükben, erre tekintsünk vissza itt. Összefoglalóan, hogyha szólhatunk ezzel a csaknem két évtizedes hagyománnyal rendelkező versenyről. Kezdjük a múltból akkor.
A Dürer verseny számunkra nagyon kedves verseny. Valóban a 19. alkalommal szerveztük meg itt az iskolában. Kedves. Sok minden oka van annak, hogy kedves. Először is, mert két egykori diákunk találta ki a versenyt, mind a két diákunk diákolimpikon volt, matematikából, illetve fizikából. És aztán elmentek Budapestre tanulni az ELTE-re és a Műszaki Egyetemre, és aztán közben azt találták, hogy milyen jó lenne, hogyha a diákok szeretnék ezeket a tantárgyakat, és ezeknek a tantárgyaknak az ismeretei modern köntösben jelennének meg, és a diákok számára örömöt jelentene ezeknek a tantárgyaknak a versenyszintű ismeretanyaga. Elkezdték a verseny szervezését, és nagyon csodálatos volt, mert ez a két fiatal ember maga köré gyűjtött magukhoz hasonló matematika, fizika mellett elkötelezett egyetemistákat. Szondázták a középiskolásokat, hogy ki az, aki szívesen venne ilyesmiben részt, és elindítottak egy csapatversenyt. A csapatversenyben most már a 19. alkalommal általános iskolás matematika tantárgyi verseny van, és középiskolás matematika, kémia, fizika csapatverseny van. Ezeknek a csapatversenyeknek az a különlegessége, hogy elvárják a versenyszervezői, hogy minden csapatban legyen lány tag is, meg fiú tag is. Tehát nem lehetnek teljesen homogén csoportok benne. Nagyon sok kategóriát szerveznek meg a csapatoknak, pontosan azért, hogy mindenki megtalálja azt a szint, amiben ő élvezettel versenyezhet, és egyetemisták találják ki magát a versenynek a feladatait is. Tehát nagyon különleges versenyfeladatokkal találkozunk, amelyek sokszor nagyon egyszerű megoldásokat igényelnek, de nagyon csavaros gondolkodást igényel. Neki is ezért is jó, hogy többen vannak a csapatban, mert így egymást tudják erősíteni. A verseny feladat megoldásai között pedig a versenyhez kapcsolódó, a tantárgyakhoz kapcsolódó plusz nem verseny, hanem kísérő programokat szerveznek. Ezeknek a kísérő programoknak azonban van kötődése magához a versenyhez is. Dürer dollárokat lehet például gyűjteni a szünetekben jó feladat megoldásokért. Ezeket a Dürer dollárokat be lehet váltani ajándéktárgyakra, amiket a Dürer szervezői hoznak. Illetve vannak eszközök, termékek, amikre pedig a Dürer dollárokkal lehet licitálni. Tehát nagyon sokféle játékos megoldás van ez alatt a három nap alatt. Ezek nagyon jó dolgok. Egyrészt, mert amikor versenyeznek a csapatban, akkor a csapattagok egymás közötti bizalma erősödik meg. Amikor pedig a verseny közbeni játék van, ami a tantárgyi ismeretek elmélyítését azért nagyon erősen támogatja, akkor viszont nem csak a csapattagokat ismerik meg, hanem a csapat ellenfeleket is megismerik, és egy olyan erős emberi kötődés alakul ki a Dürer versenyzők között, hogy mindig azt halljuk a diákoktól, mikor elköszönnek tőlünk, hogy jönnek jövőre is, hogyha sikerül, mert nagyon szeretik ezt a versenyt. Eleinte ez egy országos verseny volt, most már nemzetközivé nőtte ki magát, és nagyon örülünk annak, hogy elsősorban a szomszédországokból érkeznek, ha nem is a szomszéddal, a környező országokból érkeznek ide versenyzők. Hát ez nyilvánvalóan a szervezőknek is jelent egy kis pluszt. De nekünk nagyon nagy öröm, hogy van.
Hányan érkeztek? Hogy teltek ezek a napok? Vagy mi az idei évben esetleg, ami egy kicsit különlegesebb volt, hiszen ugye 19. alkalommal van megrendezve, nagyon sok közös pont van, de talán mindig minden évben van valami olyan különlegesség, ami csak akkor ott abban az évben valósul meg.
Igen, és ezek éppen ezért nagyon nehéz őket összehasonlítani, és az biztos, hogy most több mint 300 résztvevője volt a Dürer napoknak, vagy Dürer versenynek. Nagyon jó élmény volt az, hogy az iskolánk fizika csapatai bejutottak a Dürer döntőbe, mindkét csapatunk, és nagyon szép helyezést értek el. És hát ennek a Dürer versenynek nem az árnyékában, de mindenképpen egy picit hátrébb szorult egy másik verseny, ami Miskolcon zajlott, ez egy regionális verseny volt, a Miskolci Egyetemen volt ennek a versenynek a döntője. Ez a LEGO robotika verseny, ahol az iskolának két csapata is részt vett, és mindkét csapatunk az országos döntőbe verekedte be magát. Ugyanennek a tanévnek egy nagyon jó, szép, kedves emlékű eredménye az is, hogy az Innovációs Szövetség által meghirdetett innovációs versenyen három csapatunkból kettő jutott be az országos döntőbe. Olyan sok minden történt az iskola világában, és olyan iskolától távoli események is megjelentek már, amelyek inkább a munkavilágát idézik. Hogy mondjak erre egy példát? A robotika versenyben szerveződött csapatunknak van egy fejlesztése. A szabadalmi hivatal befogadta a diákoknak ezt a fejlesztését. Azt gondolom, hogy ez világosan mutatja azt, hogy lehet tanulni önmagunk kedvéért is, lehet ezt az önmagunk kedvéért szerzett ismereteket a közjónak szentelni, de mindenképpen egy dolog azért fontos benne, akár magunknak tanulunk, akár mások tudják hasznosítani, az, hogy örömmel csináljuk azt, amit végzünk. És ez a szabadalmi befogadás is azt mutatja, hogy a diákok felismerték, hogy milyen nagyszerű dolog alkotni.
Ezekhez az eredményekhez is gratulálunk mindenkinek, és itt záró gondolatként, hogyha még egy picit abban az irányban gondolkodhatunk, hogy azok a versenyek, amelyek országosak, vagy ugye már nemzetközivé is kinőtték magukat, és itt Miskolcon van megszervezve, hogy ugye azon felül, hogy gyarapszik a tudása mindenkinek, aki részt vesz ezen, az emberi kapcsolatai is erősödnek, hogy ilyen szempontból a hozadéka mi lehet?
Hát arról már tettünk említést, hogy itt a Dürernek az egyik legnagyobb értéke azon túl, hogy a gyerekek versenyeznek, és csapatban, és nagy eredményeket érnek el, hogy megismerik a másikat, akikkel együtt versenyeznek. Ezekből nagyon komoly barátságok szövődnek, nagyon sokszor a pályaválasztásra is hatással vannak, az egyetemválasztásra is hatással van, és aztán pedig az életpályájuknak a folyamatában is nagyon gyakran előfordul az, hogy ó, hát középiskolás korunk óta ismerjük egymást, és lehet, hogy a legjobb barátjében egy győri gimnáziumnak a tanulója, egy miskolci diáknak. Tehát ez sok mindenre alkalmas. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy erősíti a versenyző diákokban az önismeretet. Amikor egy szűkebb körben vagyunk, és nagyon jó eredményeket érünk el, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mi egy csoportban legjobbak vagyunk. De ez egy szűk kör, és mi van akkor, hogy ezt a kört ezt kinyitjuk? Akkor azonnal látjuk azt, hogy vannak hozzánk hasonló jó képességű, elmélyült tudással rendelkezők, vagy jobb képességűek, még elmélyültebb tudással rendelkezők. Tehát segítenek abban is, hogy a saját személyiségünk fejlesztésében jobb ismeretekhez jussunk, jobban megismerjük magunkat. A tehetséggondozásnak talán az egyik legnagyobb hozadéka az elmúlt évtizedekben annak a felismerése, hogy nem csak egy területen kell magunkat fejlesztenünk, hanem ennek a terület fejlesztése érdekében saját magunkat is egyre jobban meg kell ismernünk. És szeretnénk a diákjainknak segíteni, nyilvánvalóan a saját képességeink és szintjeink ezeket meghatározzák. De ha ki tudjuk nyitni azokat a tereket, ahol a diákok találkozhatnak hozzájuk hasonló jó képességű gyerekekkel, akkor még segítettünk azzal, hogy ennek a lehetőségét megteremtettük. A Dürer verseny, az összes országos verseny, amelyek a szervezése az iskolában zajlik, rövidesen lesz a biológia környezetvédelmi vetélkedő, amit Árok Szálási Zoltánról, iskolánk egykori tudós tanáráról neveztünk el, ugyanezt a célt szolgálja. Elsődleges cél nyilván a tudás összehasonlítása az értelmes és érdeklődő diákoknak, de azért minden diákunk, aki ilyen versenyeken megfordul, mindig el tudja mondani azt, hogy milyen jó, hogy találkozott más iskolák diákjaival, milyen jó az, hogy beszélgethettek, hogy megismerhette egy másik iskolának a világát is. Tehát szerintem ezek mind-mind nagyon sokat jelentenek az önismeret szempontjából. A városunk is nagyon, szerintem nagyon jó jár vele. A Kocsonya Fesztivál volt most ezen a hétvégén, amikor nagyon sokan látogattak a városunkban az időjárástól függetlenül. De azok a diákok, akik eljönnek hozzánk ide a városba, és az iskolában versengenek, nyilván nem töltik az összes időt itt a suliban. Kimennek tanáraikkal, versenytársaikkal, megnézik a főutcánkat, megismerkednek a város nevezetességeivel, Tapolcával, Lilafüreddel, a Diósgyőri várral, és ez lehet, hogy olyan benyomást, olyan mélyreható élményeket jelent számuk, hogy aztán visszajönnek. Nem csak a barátaikkal, hanem esetleg a szüleikkel is. Ha látják azt, hogy itt milyen színvonalú képzés van, milyen lehetőséget kínál számukra a város, akkor lehet, hogy a továbbtanulásuk szempontjából is érdekessé válik a városunk, és akkor a Miskolci Egyetemet is megnézik, hogy ott milyen lehetőségek vannak a továbbtanulásra, és mi ebben megmondom őszintén, nagyon szívesen segítünk az ideérkezőknek.
Nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni, de most ennyi fért ebbe a műsorunkba, és köszönöm szépen Fazekas Róbert igazgató úrnak, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumának igazgatójának, hogy mindezeket a kérdéseket itt megbeszélhettük. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam. Köszönöm szépen.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Rebecca.
A játszó társam, mondd, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztal főre ülni, borból, vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni. Akarsz-e játszani mindent, mi élet, havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán teát inni véled? Rubint teát és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan
néha félni, hogy a körúton járkál a november, az utca seprő szegény beteg ember, ki fütyűrész az ablakunk alatt, akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót. Akarsz játszani boldog szeretőt, színleli sírást, cifra temetőt. Közt feküdni len a földön, és akarsz, akarsz-e játszani?